Köszöntünk! De a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hát tényleg egy nagyszerű táborunk volt, azt gondolom. Nagyon jó táborunk volt. Győztünk! Tényleg, győztünk! Ne a számokat nézzétek, ne azt a 24-et nézzétek, ne arra nézzetek, hanem őszintén mondom, hogy győztünk. Ugyanis emlékszem, hogy milyen állapotban volt a csapat hétfőn, meg még kedden is, és utána elkezdtünk fejlődni. Elkezdett egy csapattá válni az egész baseball, nem csak külön játékosokból, hanem egy csapattá, egy olyan csapattá, akik összetartoznak, együtt vannak. Emlékeztek, kedden a Timi kiállt, és elmondta az ő történetét. Hol vagy, Timi? Ott vagy, Timi. És nagyon tetszett a Timi, ahogy zárta az egészet, mert ő azt mondta, hogy igazából Timi imádkozott egyszer így a Gyüliért, a KK-ért, meg így a baseballért, meg mindenkiért, aki itt van, és kapott Istentől egy képet, és ez a kép az volt, hogy az életünk olyan, mint egy baseball pálya. És mi fönn vagyunk ott a pályán, mi vagyunk a játékosok, és az életnek a meccsét játsszuk. És Isten ott ül a kispadon, mint az edzőnk, és szurkol nekünk, hogy győzzünk. Annyira tetszett ez a kép, annyira tetszett ez a megfogalmazás. Hiszem az, hogy ez nem csak egy ilyen kitaláció, hanem a Timi tényleg ezt Istentől kapta. Isten így lát minket, így lát téged. És elkezdtem gondolkozni erről a képről, hogy tudjátok, mi az érdekes, hogy Timi nem egy versenypályát látott, egy ilyen autóversenypályát, hanem egy baseball pályát, vagy egy focipályát, ahogy ő fogalmazott. Nem egy autóversenyző pályát, ahol egyéni versenyek vannak, hanem ahol egy csapatverseny van. Ahol csapatban játszunk, és csapatversenyben vagyunk. Nem egy egyéni teljesítményről szól, hanem egy csapat teljesítményről szól. És ahogy akik belekóstoltak a baseballba, és akik baseballoznak, tudják azt, hogy a baseball, mint sok más sport is, csapatsport. Teljesen mindegy, hogy egyénileg te milyen vagy. Ha nincs egy csapat mögötted, nem lesz sikeres, nem szerzünk pontot. És ezt azért mondom, mert nagyon sokszor egyedül akarjuk végigküzdeni az életünket. Nagyon sokszor egyedül akarunk győzni. És megmondom őszintén, amikor először hallottam ezt a történetet a Timitől, magamra gondoltam, hogy igen, azt akar Isten, hogy én győzzek. Én győzzek. És rájöttem arra, hogy ez nem arról szól, hogy én győzök, hanem hogy mi győzünk. Egy csapatról szól, egy csapatról, több mint az egyén. És ezt azért mondom, mert sokszor a 21. században egy egészen más mentalitás van. A filmek másról szólnak. Én nagyon szeretem az ilyen szuperhősös filmeket. Hányan láttátok az Acélember című filmet? Acélember című film, van is egy fényképünk róla, a hős Superman. Superman megszületik, Superman legyőzi a gonoszokat, és egyedül megmenti az egész világot. Igaz? Erről szólnak ezek a szuperhősös filmek, és én megmondom őszintén, nagyon szeretem ezeket a filmeket, mert nagyon jók. És én is szuperhős akarok lenni, és én is mindent le akarok győzni. Egyedül. Bruce Willis megmenti az egész világot, felrobban minden, de ő túléli. Igaz? Ilyen filmekkel vagyunk körülvéve, és tudjátok, az az igazság, viszont, hogy a valóságban nincsenek szuperhősök. Sajnos. Lehet, hogy most el kell, hogy szomorítsalak benneteket, kivéve a KKL szuperhősök. Azok léteznek. Szóval azt gondoljuk sokszor az életben, hogy nekünk is ilyen Willis-ké kell válnunk, meg Jack Bauer-ekké, akik legyőzi az összes terroristák. Amúgy ki szereti a 24-et itt? 24, nagyon jó sorozat. Szóval a lényeg az, hogy ezek a filmek azt sugallják, amikor a vadnyugati sheriff kinyíri az összes banditát, és egyedül legyőzi a, az ellenséget. Bruce Willis egyedül legyőzi, megmenti a világot, hogy felrobbanjon a föld. Tehát ezek a filmek vannak, de a valóságban, ha megnézzük minden sikeres ember mögött, minden sikeres sportoló mögött, minden sikeres üzletember mögött, vagy bármilyen ember mögött, egy sikeres csapat áll. Ha jobban belemélyedünk ezeknek az embereknek az életében, mindig látjuk azt, hogy egy sikeres csapat áll mögöttük. Nem egyedül értékel ezeket a dolgokat, hanem mindig áll mögöttük több ember. És erről akarok egy kicsit beszélni nektek, hogy milyen a győztes csapat. A mai üzenetemnek az a címe a győztes csapat. Kérlek, forduljad a melletted ülőhöz, és kérdezd meg tőle, hogy a győztes csapathoz tartozol? Nem muszáj válaszolni rá, csak kérdezzétek meg. Mert ma a csapatról szeretnék beszélni, és a csapatról szeretnék kicsit tanítani. Mert amikor ezt megértjük, egészen megváltozik az életünk. Tudjátok, Isten minket csapatba teremtett. Nem egyedül egy magányos szigeten, hanem emberek közé rakott, hogy csapatban dolgozzunk. Sőt, a Biblia azt mondja a Prédikátor 4.9-ben, hogy ha két ember együttműködik, az eredményesebb, mint ha valaki egyedül dolgozik. Ezt írja a Biblia. Ezt írja a Biblia. Megvan ez az ige? Nincs meg. Ha két ember együttműködik, az eredményesebb, mint hogyha valaki egyedül dolgozik. Az előző ige. Oké. Most augusztus 4-én, 3-án és 4-én lesz a házassági évfordulónk a Zsanival. Most vagyunk első házasok, első éves házasok, és amúgy első házasok is. És szeretnénk, hogyha ez így is maradna. És ezt fogjuk ünnepelni. És mielőtt összeházasodtunk volna, külön is sikeresek voltunk, azt kell, hogy mondjam, de amikor összeházasodtunk, hatékonyabbak lettünk. Erőteljesebb lett az életünk. Erősebbek lettünk. Mert ez így van, mert amikor csapatban vagy, akkor jobb vagy, mint ha egyedül lennél. Amikor csapatban vagy, akkor hatékonyabb vagy, mint hogyha egyedül lennél. Amikor csapatban vagy, a támogatás nagyobb, mint hogyha egyedül lennél. Amikor csapatban vagy, akkor a szövetségnek az ereje, ami körülvesz téged, sokkal erőteljesebb, mint ha egyedül lennél. Ez a csapatnak az ereje. Minden csapatnak van egy ereje. És ezért beszél a Biblia erről, hogyha valaki két ember együttműködik, az eredményesebb, mint hogyha egyedül állna. Tudjátok, minden emberben van két kérdés. Minden ember feltett már magának két kérdést. Az egyik kérdés az, hogy ki Isten. Ha egyáltalán létezik Isten, ki ő? A másik kérdés, amit minden ember feltett már magának, ha bevallja, ha nem, az az, hogy ki vagyok én, és miért vagyok ezen a földön, mi a célom ezen a földön, mi a küldetésem, miért születtem meg. Ez a kérdés, két legfontosabb kérdés, amit minden ember már feltett magának. Lehet, hogy nem tudatosan, de mégis megkérdezte magától. És tudjátok, az az érdekes, hogy amikor megismerjük Istent, akkor azonnal megtudjuk, hogy kik vagyunk mi. És megtudjuk, hogy mi a célja az életünknek. Amikor megismerjük Istent, akkor Isten belehelyez az ő csapatába. Mert Istennek van egy csapata. És erről a csapatról szeretnék ma beszélni. Istennek van egy csapata, és amikor belerak ebbe a csapatba, akkor megmutatja ezen keresztül, hogy ki vagy te, és hogy mi a célja a te életednek. Tudjátok, hogy mi ez a csapat? Hogy hívják ezt a csapatot? A gyülekezet. Istennek ez a csapata. Ha Jézus itt lenne ezen a földön ma, akkor ezt a csapatot építeni. Azt írja a Biblia, hogy Jézus Krisztus ezért a csapatért halt meg. Személyen mi, tehát egyénenként is meghalt, értünk, de igazából ezért a csapatért mindent odaadott. Azért, hogy ez a csapat győzzön. És azért áldozott fel mindent, hogy a gyülekezet győzön, az a csapat, és akik benne vannak ebben a csapatban. És az Efézus 2.19 azt mondja, hogy igazából ez az a csapat, amely örökké fog állni. Örökké, ez az ige azt mondja, hogy amikor megtérünk, akkor mi is ebbe a csapatba belekapcsolódunk, és ebbe a csapatba bekerülünk. Az Efézus 2.19 azt mondja, ezért ti sem vagytok már többé idegenek, hanem polgártársai Isten népének és tagjai Isten nagy családjának. Szóval amikor megtértél, ha lehet, hogy pénteken te is úgy döntöttél, hogy szeretnéd Istennek adni az életedet, megismerni őt, akkor te ebbe a családba belekerültél. És ez nagyobb, mint ez a KKL, nagyobb, mint a mi gyülekezetünk, ez egy nagy család, ez egy nagyon nagy család. Ez a gyülekezet, ez az egyház. És Isten az, aki ebben a csapatban az edzőnk, és szurkol nekünk, hogy győztes életet éljünk, hogy győzzünk együtt. És egy kicsit szeretnék beszélni erről a győztes csapatról nektek. Mert ez a csapat megváltoztatta az én életemet, és ez a csapat megváltoztatta nagyon sokunknak az életét. Ha ott voltatok végig a baseball táborban, hallhattátok kedden a Timit, szerdán az Imit, csütörtökön a Tomát, pénteken a Zsanit, hogy ez a csapat hogyan tudta megváltoztatni az ők életüket. És szeretnék ma gyorsan 4 pontot mondani, hogy milyen Isten csapata. Milyen ez a csapat. Oké, készen álltok? Hogyha van füzetetek, akkor jegyzeteljetek, hogyha van telefonotok, nyugodtan írjátok le. De hogyha csak akartok figyelni, akkor csak nem kell ezzel foglalkozni, ki lesz vetítve. Oké, az első dolog, a gyülekezet az egyetlen csapat, amely mindig ott lesz veled. Ott lesz neked. Egész életedben elkísér. A gyülekezet az a csapat, akikre mindig számíthatsz. Előző héten volt egy koncertem a diákjaimnak, és feléptek a diákjaim a Petőfibe, és igazából mindenkit meghívtam, de így különösen a gyülekezetből nem hívtam embereket, Facebookon hívtam embereket, úgy mindenkit, aki az ismerősöm. És nagyon jól sikerült a koncert, és lepakoltunk a végén, és már mindenki elment, és azt vettem észre, hogy az utolsó emberek, akik ott voltak velem, és körülöttem, körülbelül 10-20 ember, körbenéztem, és azt láttam, hogy ez a KKE. Ez a gyülekezet. És ez nem csak az első ilyen alkalom volt, nagyon sokszor ezt látom, hogy azok az emberek, akikre a legjobban számíthatok, az a gyüli. Ez a közösség. És nagyon jól esett ez. Mert tudom, hogy ezek az emberek nem azért jönnek el, hogy milyen a produkció, hogyha jó volt a produkció, akkor eljönnek, és tapsolnak. Akkor is tapsolnak, és akkor is ünnepelnek, amikor nem olyan jó a produkció, amikor nem sikerül úgy minden. Mert erről szól a gyülekezet. Tudjátok, vannak sportcsapatok, vannak egyesületek, vannak zenekarok, vannak tánccsapatok, és amikor menő, akkor mindenki tapsol nekik. És amikor felkapják őket, mindenki ünnepli őket, és együtt vannak. De amikor már kimennek így tehát nem annyira menők, akkor mindenki elfelejti őket. Én egész életemben valamilyen szinten a szórakoztató zenében éltem. Ez azt jelenti, hogy fönn voltam mindig a színpadon. És megszoktam azt, hogy az emberek akkor jönnek el a koncertre, amikor minden pöpec. És amikor mindenkit el tudok kápráztatni és szórakoztatni tudom az embereket. De tudjátok, mit tapasztaltam meg? Egy Istennek a csapata. Akkor is mellettem van, és akkor is támogat engem, és támogat mindannyiunkat, és aki benne van ebbe a csapatba, amikor nem annyira tökéletes a produkció. Amikor lehet, hogy nem tudsz a legjobban teljesíteni. A gyülekezet az egyetlen csapat, amely mindig ott lesz veled. Nem csak időszakosan. A gyülekezet nem egy időszakos dolog. Nem függ a divat irányzatoktól, hogy éppen mi a menő, vagy mi a nem menő. A gyülekezet mindig ott lesz melletted, mert azt írja a Biblia, hogy Isten országa soha nem múlik el. Soha. És a Máté 16.18b az pontosan ezt mondja, hogy erre a sziklára fogom felépíteni az egyházamat, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Mit mond ez az ige? Azt, hogy az egyetlen olyan dolog ezen a földön, ami minden túl fog élni, az Istennek a csapata, a gyülekezet. És azt írja ez az ige, hogy akik ebbe a csapatban benne vannak, azok is minden túl fognak élni. Nem fog rajtuk győzedelmeskedni a halál. Szóval mi együtt leszünk a mennyben, együtt fogunk partizni örökké. Gondoltátok ezt? Nem itt a Himmerházban, nem lesz probléma a szomszédokkal. nem lesz probléma azzal, hogy a Petőfi beázik mondjuk, vagy nincs fűtés télen. Teljesen mindegy, hol vagyunk. Amikor Isten csapatához tartozunk, örökké fogunk élni. Ezt írja a Biblia, örök életünk van. És soha nem fog elmúlni. Nem csak itt a Földön, de úgy egyáltalán, miután meghalunk, akkor sem. Szóval ez egy fantasztikus dolog. Éppen ezért érdemes ebbe a csapatba belefektetni. Érdemes ezt a csapatot építeni. Érdemes itt keresned a jövődet, mert nagyon sokszor próbálunk kint keresni perspektívát az életünkben, és szeretnénk mást építeni, saját dolgokat építeni, de higgyétek el, én is ezt csináltam régebben, de az egyetlen dolog, ami örökké fog állni, az Istennek a csapata. Ez sosem fog felbomlani. És függetlenül, hogy hogyan teljesítesz, függetlenül, hogy milyen időszakon mész keresztül, nehéz vagy könnyű időszakon mész keresztül, az emberek itt mindig szeretni fognak, a gyülekezet mindig támogatni fog, és hinni fog benned. Mert ilyen Istennek a csapata, a gyülekezet. Oké, szóval ez az első. A második, a gyülekezet az a csapat, ahol az igaz barátaid vannak, ahol igaz barátok vannak. És itt nem hiába emeltem ki, hogy ahol az igaz barát, nem ahol amúgy találhatsz igaz barátokat is, hanem ahol az igaz barátaid vannak. Nekem középiskolában volt egy barátom, úgy hívták, hogy Dávid. A gimibe együtt jártunk. Igazából nem sok választásom volt, hogy kivel barátkozzak, mert összesen három fiú volt velem együtt az osztályba. Az egyik srác az egész nap, éjjel-nappal gitározott, szóval vele nem lehetett mit csinálni. Viszont ott volt a Dávid, aki minden hülyeségben benne volt. A érettségi előtti egy nap felhívott, hogy Géza, megvannak a magyar tételek neked? Előző este, tehát másnap volt az érettségi. Azért ezt nem tudom, hányan merik bejátszani. Tehát volt valaki? Toma az egyetlen. Oké. Nem gondoltam, hogy van még valaki, aki ezt megmeri csinálni. De a Dávid ilyen volt, elvittem a magyar tételeket, és valahogy összehozott egy hármast. És nagyon-nagyon sok hülyeségben benne voltunk, és igazából az anyukája szerette volna nagyon, hogy én barátkozzak vele, mert állítólag jó hatással vagyok rá. De azt vettem észre, hogy ő is kezd el engem így visszahúzni dolgokban, és hülyeségekre rávenni. Például azzal szórakoztunk egy éven keresztül, hogy amikor bevásároltunk ugyanabból a Spárba, mindig elhoztuk a kosarat. És gyűjtöttük az iskolába, és év végén ott volt egy ilyen halom kosár. És ezen röhögtünk. Tehát ilyeneket csináltunk, meg arrébb raktuk a tanárnőnek az autóját, egy másik autó mögé, és akkor nem vette észre, meg ilyenek. Szóval, hogy... És igazából azt mondtam, hogy igen, ő a barátom, Dávid, de ha meggondolom, nem volt egy jó barát. Mert belevitt mindenféle hülyeségekbe, mindig füllentett, engem is átvert nagyon sokszor. Egyszer beadta anyukámnak, hogy az anyukája terhes. Anyukám felhívta az anyukáját, hogy gratulálok a gyereknek. Anyuka meg így, hát igazából nem is. Szóval egy kamugép volt. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy a barátok meghatározzák a végzetedet. Amilyen barátaid vannak, meghatározzák a végzetedet. Van egy ilyen kijelentés, van egy ilyen mondás, hogy nézd meg a barátaidat, és olyan leszel 10 év múlva. Nézd meg, hogy most ilyen emberekkel lógsz, és olyanná fogsz válni 10 év múlva. Azért, mert a barátságnak van egy ereje. A barátság tud pozitív irányba, és negatív irányba is vinni az életedet. Mert összeragadtok. Az a lelkület, az a hozzáállás, gondolkozásmód egymásra ragad. És nagyon fontos, hogy a megfelelő bölcs embereket választjuk, a bölcs barátokat választjuk magunknak. A példabeszélek 13:20 azt mondja, hogy aki a bölcsekkel barátkozik, maga is bölcs lesz. De ha ostobákhoz csatlakozik, bajba kerül. Tehát, hogyha valaki a bölcsekkel barátkozik, bölcs lesz, de ha ostobákhoz csatlakozik, bajba kerül. Honnan tudom azt, hogy kik az igazi barátaim? Honnan tudom azt, hogy honnan tudhatod meg, hogy kik azok az emberek, akik valóban az igazi barátaid? Azok, akikkel jól lehet partizni, jót lehet bulizni, esetleg jót lehet beszélgetni. Azt hiszem, hogy egy igaz baráttal mind ezeket meg lehet csinálni, valóban jót lehet szórakozni, jót lehet beszélgetni, de ennél többről szól egy igaz barátság. Tudjátok, kik a igaz barátok, a jó barátok? Akik mindig felépítenek és tovább visznek az életben. Ha olyan barátokkal veszed körül magadat, akik segítenek, akik erősítik benned a gyengeségeidet, akkor azok rossz barátok. Ha problémád van mondjuk a alkohollal, vagy a droggal, vagy a cigivel, vagy ilyesmi, és olyan barátokkal veszed körül magadat, akik erősítenek téged ezekben a gyengeségeidben, és tudod, hogy ez nem jó, és ez le akarsz szokni, és nem akarod ezt csinálni, de mégis ilyen barátokkal veszed körül magadat, akkor ezek nem a megfelelő barátok, mert nem arra inspirálnak, hogy a gyengeségeidet legyőzd, hanem abban inspirálnak, hogy erősítik a gyengeségeidet. Értitek? Szóval nagyon sokszor azt gondoljuk a jó barátokról, hogy ők a rossz barátok, és a rossz barátokról az, hogy ők a jó barátok. Tábor elején szerintem én nagyon sok embernek a rossz barátja voltam, vagy sok edző is, amikor szigorúan mondtuk, hogy 4 körfutás, 5 körfutás, 6 körfutás, ha nincs meg a kör, akkor felülés. Azért kemények voltunk az egész tábor alatt, és lehet, hogy páran azt gondoltátok, fú, hát Géza meg a több Zoltán biztos nem egy jó barát. Tudjátok majd, hogyha 10 év múlva felvételi, vagy 10 év múlva mondjuk jelentkezel egy nagyon neves céghez, ahol megkövetelik azt, hogy pontos legyél, hogy fegyelmezett legyél, akkor majd megköszönheted nekünk. Azért, mert az igazi barátok tudják azt, hogy neked mi a jó. Lehet, hogy abban a pillanatban nem érzed azt, hogy ez jó, de hosszú távon ez jó lesz neked. Vagy 50 év múlva, amikor másoknak szívproblémáik lesznek, de te örülni fogsz, hogy ebbe az 5 hétbe, vagy 5 napba megtanultad azt, hogy milyen hasznos a futás, és hogy mennyire egészséges a szívnek. És hogy egy kis kardiózással napokat nyerhetsz az életedből, és ez tudományosan bizonyított, hogy tovább élnek ezek az emberek. Szóval ezek nem azért vannak, mert hogy mi szivatni akartunk benneteket, és így utólag is bocs, hanem azért, mert hiszünk bennetek, és azért, mert jó barátaitok vagyunk, és tudjuk, hogy mi a jó nektek. De nagyon sokszor az életben azt gondoljuk a rossz barátokról, hogy ők a jó barátokról, hogy ők a rosszak, és fordítva is. De az biztos, hogy a gyülekezet olyan emberekkel van tele, és ha megnézitek itt a Zolit is, a Zoltánt, vagy a Geót, vagy bárkit, a Marika nénit, a Simon Bazsit, ezeket mind akik házi csoport vendéglátók, tudnod kell azt, hogy ők azok az emberek, akik tényleg a barátaid, és szeretném, hogyha értékelnétek őket. Mert nagyon sokat belétek fektetnek, és nagyon sokat fektettek belétek az utóbbi időben is, az utóbbi években. Feláldozzák az idejüket, energiájukat, ezért is akartam, hogy egy kicsit megünnepeljük, megtapsoljuk őket a teljesítményeik miatt, mert ők azok, akik hisznek bennetek. Nem sok ember van kint a világban, aki hisz benned, én azt gondolom, de ők tényleg hisznek bennetek. És hiszem azt, hogy a gyülekezet az a csapat, ahol az igaz barátok vannak, ahol igaz barátokat találsz. A harmadik, a gyülekezet az a csapat, ahol kinyílik az életed. Én 18 éves voltam, amikor ide kerültem ebbe a gyülibe, és nem tudom elsorolni azt a rengeteg dolgot, hogy Isten miben nyitotta ki az életemet, de csak egy dolgot szeretnék kiemelni. Én nagyon visszahúzódó srác voltam. Nagyon jól zenéltem, meg mindent, tehát nagyon... Szerintem jó vezető is voltam már akkor, de mégis nem voltam olyan jó az emberekkel, nem voltam annyira nyitott, nem féltem egy kicsit az emberektől, nem, visszafúzódó voltam, és a kapcsolataim nem voltak annyira jók, mint mondjuk most. És Tudjátok, ez az a dolog, amit megtanultam, amiben kinyitotta Isten az életemet, és ez hatással lett a munkámra is. És a munkám ugye arról szól, hogy emberekkel foglalkozok, tanítok zenét. És elkezdtem hatással lenni rájuk is a munkahelyemen. És azt vettem észre, hogy Isten kinyitotta az életemet így a munkában is, a munkahelyemen, és egyre többen akartak gitározni, meg zongorázni, és egyre több diák jött, és Isten kinyitotta pénzügyileg az életemet, és kinyitotta a férfi identitásomban is az életemet, mert féltem a lányoktól, féltem nyitni emberek felé, és ebben is egy csomó dologban kinyitotta Isten az életemet. És ez csak egy pár dolog, amit így el tudok nektek mondani, de akik itt voltatok tényleg a héten, és hallottátok az Imit is, vagy a Tomát, vagy a Timit, vagy a Zsanit, Isten mindannyiunknak az életét valamilyen módon kinyitotta. A Zsoltárok 92.13-at szeretném felolvasni nektek. Az örökkévaló házában növekednek, Istenünk udvaraiban virágzanak. Még időskorukban is szüntelen teremnek, mint a dúslombú fák. Ez az ige arról szól, hogy hogyan növekedhet és hogyan virágozhat az életünk. És mit mond itt az ige? Hol virágzik az életünk? Hol tud virágozni? Azt mondja, hogy az örökkévaló házában, Istenünk udvaraiban. Mi az örökkévaló háza? Mi Istenünk udvarai? Ez Istennek a csapata, a gyülekezet, Isten gyülekezete. Szóval amikor eldöntöd azt, hogy elülteted az életedet a gyülekezetben, akkor azt fogod észrevenni, hogy elkezdesz növekedni, és elkezd virágozni az életed. Ez nem magányos kereszténységről szól. A kereszténység nem magányos kereszténység. Isten sosem fog tudni kinyitni, hogy te így van egy kapcsolatod Istennel. Hanem úgy tud kinyitni, hogy egy csapatban vagyunk, és egy csapatban nyílunk ki. És nem tudom, hogy működik ez, nem tudom megmagyarázni, de ezt látom a saját életemen, ezt látom másoknak az életén, hogy amikor elültetik magukat emberek a gyülekezetbe, akkor elkezdenek növekedni. És Isten szeretné, hogyha virágozna az életünk minden területe. Szeretné, hogyha a kapcsolataink virágoznának, a karrierünk, az egészségünk, a pénzügyeink, a szellemi életünk, a szolgálatunk, minden, az iskolában, a tanulmányaid. Szeretné Isten, hogyha jó lenne, és hogyha ebbe is kinyílnál és virágoznál. Szóval ez az ige nem azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy akik eljárnak Isten házába, hanem akik be vannak plántálva Isten házába. Szóval itt van egy különbség. Nem mindenki, aki eljár gyülekezetbe, nyílik ki és virágzik. Az ígéret azoké, akik el vannak ültetve. Mit jelent az, hogy elültetve lenni? Az elültetve lenni az, hogy a gyökereid mélyen vannak. Hogy ebből táplálod magadat. Hogy belekerülsz az egész vérkeringésbe, és benne van a gyökered legmélyén. Táplálod magadat Isten igéjével, közösségben vagy, dicsőítésben benne vagy, az imádságban benne vagy, Bibliát olvasod. Szóval ezek mind, amikor így gyökeret eresztesz, akkor innen Isten elkezdi tudni táplálni az életedet. És ez egy természetfeletti dolog. Nem tudom, hogy csinálja, de ez tényleg így van. Szóval a gyülekezet az a csapat, ahol kinyílik az életed. A negyedik, és ezben egyben az utolsó, az pedig az, hogy a gyülekezet az a csapat, akik tudják, hogy csak együtt győzhetnek. A gyülekezet az a csapat, akik tudják, hogy csak együtt győzhetnek. Tudjuk azt, hogy amikor hiába tudsz nagyon jól ütni a baseballba, hiába tudsz nagyon jól futni a baseballba, de hogyha nincsen egy csapat, nem tudjuk megnyerni. Ez mindenkire szükség van. És nekünk is tudnunk kell ezt, hogy csak egy csapatban győzhetünk. Egy csapatban. Szóval ez az együtt hozzáállás. Együtt hozzáállás. Kérlek, forduljod a melletted ülőhöz, és mondd azt, hogy együtt. 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 És ez most nem az a politikai... Nem tartozunk az együtthöz. Oké, szóval nem. Ezt most így le akarom tisztázni, akarom, hogy nem vagyunk mi együtt. Jó? Tehát, hogy nem úgy vagyunk együtt. Értitek? Szóval együtt. Nem akarok politizálni. Jó? Ez nem annak a helye. De az a lényeg, hogy együtt. Erről az együtt hozzáállásról szeretnék beszélni. Mit jelent ez? Minden csapatban, és ahogy észrevettétek a baseballban is, vannak olyan emberek, akik mondjuk egy kicsit előrébb vannak, és vannak, akik kicsit hátrébb vannak. Van, aki már évek óta baseballozik, és úgy jött el. Van, aki olyan, aki most jött először a héten. És különböző szinten vagyunk a baseballban is. Ugyanígy az életünk minden területén különböző szinten vagyunk. Mit jelent, hogy együtt? Az együtt az azt jelenti, hogy attól függetlenül, hogy valaki előrébb jár, nem akarunk külön növekedni, hanem együtt akarunk növekedni. Kicsit bevárjuk azokat, akik mondjuk lassabban növekednek, akik lassabban fejlődnek, azok mindent beleadnak abba, hogy gyorsan növekedjenek, viszont akik gyorsan növekednek, azok egy kicsit visszafogják magukat, és bevárják azokat, akik lassabban növekednek. Azért, mert tudjuk azt, hogy együtt győzhetünk csak. És ez egy nagyon fontos kulcs dolog, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, amikor nagyon jó tehetségesek vagyunk valamiben, tehetségesek vagyunk mondjuk a baseballban, tehetségesek vagyunk mondjuk a zenében, tehetségesek vagyunk a táncban. Vannak tehetségesebb emberek, vannak akik jobbak, vannak akik rosszabbak. De álljunk meg egy szóra. Mit jelent az, hogy jobb? Mit jelent az, hogy valaki jobb? Mit jelent az, hogy valaki rosszabb? Egyáltalán mondhatunk ilyet, hogy valaki jobb, valaki rosszabb. Tudjátok, mit jelent, hogy valaki jó, vagy jobb? Ez egy felelősség. Aki jobb, az azt jelenti, hogy átadja, amilyen van, a tehetségét átadja annak, akinek még nincs meg olyan szinten. Ezt jelenti, hogy valaki jobb. Egy hozzáállás. És ez nem csak a vezetőknek a dolga, ez nem csak a tanítóknak a dolga, hanem ez a csapat mindannyiunkra vonatkozik. Szóval, hogyha valaki jobb, és valaki jó, az azért jó, nem a tehetsége miatt jó, hanem azért jó, mert amilyen van, azt át tudja adni. Rajta keresztül tud növekedni az a másik ember. És ez nagyon fontos, ez az együtt hozzáállás. Ez az együtt hozzáállás, amikor együtt akarunk növekedni. És nem akarunk külön válni, nem akarunk külön baseball csapatot. Mi vagyunk a jobbak, mi vagyunk a rosszabbak. Nem akarunk külön válni, nem akarunk külön teamben lenni, hanem együtt szeretnénk csinálni. És várjuk egymást. És ezt nem csak azért tesszük, mert azt mondták a vezetők meg, hogy jó, most meg kell várnom őket. Jó, akkor kicsit pihenek, jó. Akkor bevárom őket. Aj, olyan lassúak, Istenem. Aj, még mindig nem tudja azt. Nagyon sokszor ilyen a hozzáállásunk. De amikor rájövünk arra, és itt erről szeretnék beszélni, ez egy szív. Ezt nem azért csináljuk, mert ezt kell csinálnunk, hanem azért, mert meg vagyunk győződve arról, hogy a tehetségnél sosem lehet, a tehetség sosem lehet fontosabb a karakternél. A tehetség sosem lehet fontosabb a hozzáállásnál. A tehetség sosem lehet fontosabb a szívnél. Van egy idézet, ami nekem nagyon tetszik, és szerintem ez az idézet képes megváltoztatni az életedet ezen a téren. Ha a tehetséged odavisz, ahol a jellemed nem tud megtartani, akkor a felemelkedésed lesz a bukásod. Ezt még egyszer szeretném felolvasni. Ha a tehetséged odavisz, ahol a jellemed nem tud megtartani, akkor a felemelkedésed lesz a bukásod. Mit jelent ez? Ez azt jelenti lefordítva, lehet, hogy tehetséges vagy, de ha nem vagy alázatos, akkor ez lesz a bukásod. Mert ahogy mondtam, az élet nem arról szól, nem egyéni harcosokból áll és brutálokból áll, hanem egy csapatról. És egy igazi csapat tudja, hogy csak együtt tudnak győzni. Tudjátok, a Zoli egy igazi példa erre. A Zoli a legjobb baseballos itt a táborban. Ezt így ki tudom jelenteni. A legjobb. Zoltán is. Zoltán és a Zoli. Most nem tudom eldönteni, ki a jobb. Lényeg az az, hogy tegyük fel, mondjuk, Zoli tud mondjuk a legnagyobbat ütni, ez biztos. Igaz? Nem? Nem tudom. Azért most már Zoltán is nagyon jó, de az a lényeg, hogy ő a legjobb. Most azt mondom, ő a legjobb. A Zoliban sosem volt egy olyan mentalitás, hogy figyeljetek, én külön akarom csinálni, én külön majd ütök. Nekem egy olyan csapat kell, akik ott vannak körülöttem, és a legjobbak. Te jöhetsz, te nem jöhetsz. Mindenki más, itt vagyunk, gyerünk, mi vagyunk a győztes csapat. A többiek meg ki vannak zárva. Ez nem az a mentalitás. Zoliban mindig egy olyan hozzáállás volt, ami sosem vált büszkévé, mindig alázatos volt. És tudjátok, hogy mi bizonyítja ezt a legjobban? Hogy a legkisebbeket kezdte el edzeni. Akik teljesen kezdők. Akik most láttak először baseball labdát. Most volt először baseball kesztyű a kezükön. Miért? Azért, mert a Zolinak a karaktere erősebb, mint a tehetsége. És ezért sikeres a Zoli. Ezért győztes a Zoli. De abban a pillanatban, hogy ez megfordulna, ő sem lenne ilyen sikeres. Ha a tehetséged oda visz, ahol a jellemen nem tud megtartani, akkor a felemelkedésed lesz a bukásod. Gyülekezet, táborosok. Én azt gondolom, hogy ez kulcs. Ez kulcsfontosságú. És szeretnélek titeket bátorítani, hogy legyen egy ilyen hozzáállásunk, építsük így a csapatot, építsük így a baseballt a következő hónapokban, és legyen egy jó hozzáállásunk, adjunk bele mindent, váljunk kiválókká, várjuk be azokat, akik lassabbak, és legyünk türelmesek, maradjunk alázatosak, még akkor is, hogyha egyre jobbá válunk, mert mindig lesz nálad jobb. Ezt szeretném, ha tudnád. Mindig lesz, aki nálad jobb. És ez mindig tartson alázatban, hogy nem te vagy a legjobb, mindig van nálad jobb. És nem erről szól, hogy ki a jobb, hanem az, hogy amin van, azt meg át tudom adni a többieknek. Fel tudom ajánlani nekik. Erről szól Istennek a csapata, a gyülekezet, és kívánom, hogy egy ilyen csapatot építsünk. Benne vagytok, hogy építsünk egy ilyen csapatot? Igen? Oké. Most szeretném, hogyha most imádkoznánk, és a díj csapatot megkérném, hogy jöjjön fel a színpadra, és... Csak álljunk fel most. Álljunk fel, és imádkozzunk most. Csak hunyjuk be most a szemünket egy pillanatra, és szeretnénk megkérdezni egy kérdést tőled ma. Nagyon egyszerű lesz a kérdés. Szeretnél-e ehhez a csapathoz tartozni, amiről ma beszéltem? Ha igen, akkor kérlek, tedd fel a kezedet. Ha szeretnél ehhez a csapathoz tartozni, és nem csak baseball csapatról beszélek most, oké? Hanem Istennek a csapatához. Szeretnél-e az ő családjába tartozni? Szeretnél-e egy új életet benne? Szeretnél-e hozzá tartozni? Akkor kérlek, emeld fel a kezedet, mert fogunk érted imádkozni. Csak emeljétek fel, kérlek. Oké. Kérlek, hogy most mondjuk el együtt ezt az imádságot. Mondjuk el együtt Istennek. Mondjuk el, mint őszintén csak neki, személyesen. Istenem, köszönöm, hogy szeretsz. Szeretnék ma a te csapatodhoz tartozni. Szeretnék a gyermekeddé válni. Szeretnék egy győztes életet. És szeretném a te csapatodat építeni. Jöjj be az életembe, és a mai naptól kezdve élj te bennem. Szükségem van rád. Tisztíts meg minden bűnömtől, és adj ma egy vadonatúj életet. Jézus nevében. Amen. Amen. Tapsoljuk meg ezeket az embereket, akik ma meghozták ezt a döntést. Dicsőjtsük Istent!